Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a 32. Zsoltár első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 32. Zsoltár így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe. Helyünket elfoglalva a 489. dicséretet énekeljük, a 489. dicséretnek valamennyi, tehát mind a négy versét, örök élet reggele. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét a 103. Zsoltárból, a 103. Zsoltár első 13 verséből.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz.
Isten gyereje áldotta igéjének meghallgatását, szívünk befogadását, neve dicsőségére való megtartását. Gyertek, imádkozzon testvéreim! Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hódoló és magasztaló szívvel állunk most előtted, hódolunk neked, a mindenség teremtőjének, hódolunk neked, életünk Urának, és magasztalunk hálaadással, megtartó kegyelmedért és hűségedért. Köszönjük, hogy az elmúlt napokban is megtapasztalhattuk jóságodat, köszönjük, hogy gyógyítottál, vigasztaltál, erősítettél, szent igéd által bennünket minden jóra elvezettél. És köszönjük azt is, hogy most összegyűjtöttél bennünket hajlékodba, hogy tanácsolj, hogy megints, hogy buzdíts, de legfőképpen arra, hogy meghív bennünket újra a szent életre, a veled való boldog életközösségre. Megnyitjuk szívünket, mennyei atyánk, és miközben arra kérünk, hogy távoztass el minden akadályt, bűnt, vétket, és tisztíts meg bennünket egészen, azért is kérünk, hogy árasz ki szent lelkedet, törzs be szívünket, áld meg közösségünket, ragyogtasd ránk áldó igédet. Kérünk Jézus Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg bennünket. Ámen. Gyülekezet, foglaljon helyet! És arra kérem a gyermekeket, hogy fáradjanak előre egy pár szóra. Ide szoktatok állni? Kezet fogom? Szervusz. Fogjátok meg egymást. Többieket is várok szeretettel. Keresek, nyugodtan. A tiszteletről azt mondta, hogy... Tessék? Nekem a mikrofonba kell beszélni. Hát ők értik. A tiszteletőr azt mondta, hogy néhány kedves szót intézek a gyermekekhez. Nagyon röviden csak annyit, amit talán ti is láttok, vagy ha nem láttok, bizonnyal tudtok, hogy ezen az őszön is, ugyanúgy, ahogy minden őszön, két nagy tevékenységet lehet látni. Az egyik, az talán még itt a budafokói dombokon itt-ott is zajlik, kisebb kertekben, ezt úgy nevezik, hogy szüret. A szüret pedig a gyümölcs szedést jelenti, egy meghosszabbított, áldott aratást, Isten megérlelte ebben az esztendőben is a gyümölcsöt, és mi ezt hálás szívvel leszedjük. A másik, amit azonban lehet látni, és talán ti is láttatok, hogyha szüleitekkel autóval vidékre mentetek, hogy egyidejűleg megkezdődött a szántás is. Sok helyen lehet látni a termőföldeket, beszántják, előkészítik a vetésre. És valahogy így van ez az Isten országában is, így van a mi dolgunk Istennel, hogy egyszerre van szüret, ízlelhetjük meg a jó gyümölcseit, annak, amit Isten bennünk kérlelt, a szeretetnek, a jóságnak, az irgalmasságnak, a tiszta szívűségnek a gyümölcseit, ez biztos ti is ízlelitek és élvezitek, és ugyanakkor Isten országában egyidejűleg van szántás, előkészítés a magvetésre. Isten belétek is jó magot akar vetni, engedjétek, hogy ez a szántás megtörténjen, hogy az ő igéjét be tudjátok fogadni. Isten áldjon meg benneteket. Köszönjük szépen. Kedves testvérek, most Isten igének hirdetésére készülve énekeljük a 370. dicséret első versét, Jövel, Szentlélek, Úristen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Márk evangéliuma a 10. részében olvasható, a 10. rész első 12 versében. Onnét pedig felkelvén Jézus Júdea határaiba ment, a Jordánon túlvaló részen, és ismét sokaság gyűlt hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. És a farizeusok hozzámenvén megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén mondotta nékik, mit parancsolt néktek Mózes. Ők pedig mondották, Mózes megengedte nekünk, hogy váló levelet írjunk és elváljunk. Jézus felelvén mondotta nékik, a ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot. De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremtette őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. És lesznek ketten egy testé, azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybeszerkesztett, az ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezték őt egy dolog felől. Ő pedig mondotta nékik, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kell egybe, házasságtörést követ el. Gyülekezet, foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! A mai napra kijelölt újszövetségi ige szakasz igen meggondolkodtató, azt hiszem az ige hirdetőt is meggondolkodtatta, engem legalábbis mindenképpen, hogy vendégszolgálóként érkezve egyházmegyénk diakóniai vasárnapján tartsam-e magamat ahhoz a szokásomhoz, hogy az aznapra kijelölt bibliai szakaszból olvasom és magyarázom az igét, ne roncsuk el a szép napot, mert ezen a szép napon szép az őszi nap is, és szép az egyházmegyénk kezdeményezése is, hogy a lelkipásztoraink más és más gyülekezetbe látogatnak, és a persei adományokat egy meghatározott jó célra fogjuk majd elküldeni innen a budafoki gyülekezetből is. Egy szóval tehát, hogy egy ilyen szép napon Kezdjünk-e bele egy nagyon nehéz, nagyon messzire mutató, és ugyanakkor valljuk meg őszintén nagyon kemény igének a magyarázásával. Olyan ez, mint amikor egy szép alkalommal, egy születésnapon, egy családi rendezvényen, egy ünnepségen valaki bekiabál egy egyébként igaz dolgot, csak úgy érezzük, hogy azt ott éppen nem kellene mondani. Vagy mint Pomádé király meséjében, mindenki hajbókol, mindenki ünnepli a király új ruháját, ami valóban gyönyörű, szép, igaz, nincs belőle semmi, csak egy kisgyerek az, aki bátorságból vagy őszinteségből oda meri kiáltani, hogy mezítelen a király. Az a vita, amit Jézussal kezdeményeznek a farizeusok, voltak éppen ugyanide tartozik és ugyanide esik, szinte nem is érthető a számunkra, hogy miért veszik elő ezt a kérdést a házasságnak, a házassági konfliktusoknak és a válásnak a kérdését, mert úgy tűnik, hogy ez a téma Jézus nyilvános földi szolgálatában egy mellékszál, nem igazán érinti ez a kérdés, ez a gond, ez az emberi gond, azt, amiért Jézus jött, de mégis ki kell derülnie, hogy érinti, és egészen szervesen érinti. Másrészt azért is nehéz a helyét is megtalálni ennek az igének, kedves testvérek, mert itt már Márk evangéliumában, ha nem először olvastuk az evangéliumot, hanem több egyére tudjuk, hogy a kocka el van vetve, Jézus már Jeruzsálem felé tart, Jézus már jelezte a tanítványoknak, hogy nem foglalni megy Jeruzsálembe, nem a földi evilág országát akarja megszerezni, hanem az ember fia meghalni, megfeszítetni és feltámadni megy Jeruzsálembe. Istennek azt a titkos üdvmunkáját fogja elvégezni, amiről sem kortársai nem tudtak, sem az őt körülvevő tanítványok igazán nem tudtak, amiről valamikor azonban a proféták jövendőltek. Hogy jön ide ehhez a házasságnak, az elválásnak a kérdése? De talán a közelebbi vizsgálat mégiscsak megengedi a számunkra, kedves testvérek, hogy azt mondjuk, hogy itt van ennek a helye, éppen a közelgő passiónak és feltámadásnak a fényében. Itt van a helye, mert egyre inkább az válik nyilvánvalóvá Jézus földi szolgálatában, hogy szépen lassan mindenki csődöt jelent Jézussal kapcsolatban, a követésnek a csődjét, az engedelmességnek a csődjét, a megértésnek a csődjét, a hitnek a csődjét. Márk evangélista egyre többször jelzi, egyre sűrűbben jelzi azt, hogy a tanítványok sem értették Jézust. Nem értettek semmit. A tanítványok sem hittek Jézusban. Még az evangélium utolsó fejezetében is azt olvassuk, hogy amikor megjelenik a feltámadott, akkor Jézus korholja őket, hogy hitetlenek voltak. Csak a gyerekek. Senki nem maradt, csak a gyerekek. Ennek az elhangzó vitának és beszélgetésnek a megelőző részében, és rögtön az azt követő részében a gyerekekről lesz szó. Az előző részben a tanítványok vetekedését csillapítja Jézus azzal a hatalmi viszályukat, hogy egy gyereket állít eléjük, és mondja nekik, ha nem lesztek ilyenek, mint egy gyermekek közül egy, nem mehettek be az Isten országába, és majd közvetlenül itt a házasságról szóló tanítás kapcsán pedig arról olvasunk, hogy nem akarják a gyerekeket Jézushoz engedni. És akkor már értjük, kedves testvérek, az elválásnak, a családéleti élet problémáinak azt a két pólusát, vagy két fókuszát, amelyik ugyanarra világít rá, ugyanott jelenik meg, ugyanabban jeleníti meg ezt a súlyos problémát, és ez a gyermek. Ha az első történethez lépünk oda, kedves testvérek, akkor azt kell mondanunk, hogy meg is kapjuk Jézusnál rögtön a feleletet már abban, amit a tanítványoknak mondott. Nagyon sok családi élet, nagyon sok házasság a rangvitán megy tönkre. Ez így van. Ezt mindannyian tudjuk. Férj és feleség, kimondva, kimondatlanul, de inkább kimondatlanul, némán, de az egész életükbe beleszőve a rangvitában vannak egymással. Nem biztos, hogy azért, mert ők egyébként ilyenek, de azért bizonyosan, mert a mi korunk a férfit és a nőt egyébként nagyon helyesen egyenlő méltóságba állította, de nagyon helytelenül egymás riválisává is tette őket. Ez az egyik súlyos ára, ha nem figyelünk oda annak, amit egyébként az evangéliumban is olvasunk, és az Új Szövetségben is, hogy Jézus Krisztusban nincsen férfi és nő, nincsen különbség. De milyen érdekes, hogy ezt az evangéliumi igét, hogy nincsen különbség, a mai ember úgy érti, hogy akkor férfi és nő azonos súlycsoportba esik, és be is lehet őket lökni a ringbe, és vívják meg a harcot. Mint ahogy a tanítványok és kedves testvérek, mikor mennek Kapernaumba, és Jézus után mennek, követik őt, és végig veszekszenek az úton, egymással is vitatkoznak, Jézus követők vitatkoznak egymással, Jézusnak engedelmeskedők öklelik egymást, és akkor megkérdezi tőlük Jézus otthon, hogy mi vitatkoztatok az úton? Hogy melyikünk a nagyobb? Min vitatkozik férj és feleség? Melyikük a nagyobb? Nagyon egyszerű szóval. Ki végzi a több munkát? Ki az értékesebb? Ki igazából véve a család fenntartó? Melyik a karó és melyik a bab? Ki kire indázik föl? Kinek az érdeme, hogy még egybe van az élet? Ki dönt az élet alapvető kérdéseiben? Jézus azt mondja, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, azt ember ketté ne válassza. A másik, kedves testvérek, ami ugyanide néz, az pedig a házasságról folyó beszélgetést követő esemény, azt olvasok a 13. verstől, ekkor gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy áldja meg őket, a tanítványok azonban feddették azokat, akik hozták. Másik evangéliumban így olvasok, hogy megpróbálták őket elutasítani, elküldeni. És akkor Jézus megrója a tanítványokat, és azt mondja, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, mert az ilyeneké az Isten országa. Ne tiltsátok őket. Kedves testvérek, azt hiszem a mai világban éppen a lecke nyomán nagyon-nagyon kevés Krisztus tanítványról mondhatjuk azt, hogy olyan, mint a tanítványok, fontoskodók, és elhessegetik a gyerekeket Jézus Krisztustól. Éppen az ellenkezőjét látjuk. Ma az Anyaszentegyháznak minden szolgája, hitoktatók, lelkészek, gyülekezeti munkások, presbiterek azért imádkoznak, azért fáradoznak, hogy jöjjenek a gyerekek. És ha nem jönnek, fáj a szívük. Miért nem jönnek a gyermekek? Miért nem találnak a gyermekek Istenhez? Miért nem találja meg egy gyermek, egy kamasz életének azt az egészen biztos, eligazító pontját, orientációs pontját, amit tudnia kell, hogy ott van elrejtve a boldogság. Amiről tudnia kell, hogy onnan szól hozzá Istennek a szent hívása. Azért, kedves testvérek, mert a hívő élet és az Istenre találás az a családban kezdődik el. Nem egyebütt, a családban kezdődik el. Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, kedves testvérek, az ott szól először a családban, és hogyha a férj és a feleség a megtört életével, a megszakadt életével elzárja a gyermek elől az utat, akkor bizony nagyon nagy a baj. Mert hogy az ige itt is igaz, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, azt az ember el ne válassza. Most már csak arról kell szólni, kedves testvérek, nehéz ige kapcsán,
mi az, hogy amit az Isten egybeszerkesztett? Mi ez az egybeszerkesztés? A magyar szó, amit használunk, igen sok irányú és mindenre használható, általános, univerzális szó, a magyar szer szó. Benne van a szerszám, benne van a szerkezet, benne van a műszer, benne van az, hogy szerez, benne van az, hogy szerző, benne van az, hogy szerzemény, minden benne van ebben az egyetlen egy kis magyar szóban, és nagyon találó is így fordítani, hogy amit Isten egybe szerkesztett. Kétféle jelentése lehetséges, és mind a kettő arra utal, hogy egy élő, eleven, valódi, Isten valóságát és szeretetét kifejező kapcsolat a házasság, így is mondja Jézus, a teremtés kezdete óta férfivá és asszonnyá teremtette Isten az embert, és csak a szívünk keménysége okán engedi meg Mózes a válást, nem a teremtés okán, ez nem örök törvény. Nem az az örök törvény, hogy két ember találkozik, egyé lesz, aztán elválik egymástól. Hanem az az örök törvény, hogy Isten a férfit és a nőt egybeszőtte és egybeszerkesztette. Hogyan és milyen módon mit jelent ez? Az egyik szó a szófejtés szerint, kedves testvérek, valóban a szerszámra utal, benne van a magyar fordításban is, de az eredeti görög szövegben is benne van. A házasság iga. Benne van ebben az eredeti görög szóban az, hogy iga, mégpedig a páros iga. Ugyanennek a szónak egy képzett alakját megtaláljuk ott, ahol Jézus azt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És az egy páros igát jelent a régi görög nyelven, amibe két ökröt fogtak be, elnézést kérek, hogy most a házasfeleket ökörnek nevezem a kép szerint, de szerszámról van szó, összezártságról van szó, egy olyan adottságról, amiben mind a két félre szükség van, mert nem tud meglenni egyik a másika nélkül, és a másik sem tud emez nélkül meglenni. Így van megszerkesztve a házasság. Aki házasságra adja fejét, ha férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és ha a nő elhagyja apját és anyját, és lesz egyé az ő férjével, tudniuk kell, hogy egy közös igába hajtják a fejüket. És ott nem lehet azt mondani, húzzál édesem, én most nem érek rá. Te akartad, csináld meg. Ez egy szerszám. Nagyon pontos és nagyon kifejező, amit itt Jézus mond, egyszeri szóval, kifejezéssel másod, ezt a kifejezést az Új Szövetségben nem találjuk meg. Isten a férfit és a nőt összeszerkesztette közös életre, a család hordozására és Isten valóságának a kiábrázolására. Ezért nagyon jó a magyar kifejezés, ha valaki kiáll ebből, akármi okán, az házasság törést követ el, töri. Eltöri a szövetséget, eltöri a gyűrűt, eltöri a kapcsolatot, eltöri az igát, eltöri a szerszámot, eltöri az eszközt. Eltöri az életet. A másik szó, kedves testvérek, amit ebből az eredeti egybeszerkezből kiolvashatunk, az pedig természetesen benne van az előző szófejtésben is, az azt jelenti, hogy pár. Ennek a szónak egy másik képzett alakja szintén szerepel a Bibliában, akkor, amikor a megszületett Jézusért hála áldozatot mutatnak be a szülők a jeruzsálemi templomban, és egy gerlice párt áldoznak, és ott ennek a szónak a változata van. Pár. Hát, így is mondjuk házas pár. ők egy pár. És a pár az azt jelenti, hogy kettő. De milyen csodálatos az isteni matematika, Istennél az egy meg egy, az sohasem kettő a házasságban, hanem az egy meg egy az egy. Egy pár. Amit tehát az Isten egybe szerkesztett, amit az Isten összeadott, amit az Isten az ő szeretetében egybe font, azt az ember ne bontsa fel, ne válassza szét, ne tépje el, ne különítse el, mondja Jézus ebben a tanításában. Igen, kedves testvérek, Mózes, a mi Mózesünk, mert mondhatjuk, hogy Mózes a mi Mózesünk is, ami szívünk keménysége miatt megengedte, hogy vállólevelet adjunk ki. Így van ez mai napig is. Ha megkeményedik a szív, ha törik a kapcsolat, ha valaki kilép a párosból, és az egyből újra kettőt akar csinálni, a szív keménysége miatt ezt Mózes nekünk megengedte. De a teremtés kezdete óta ez nem így volt, és nem így van. Arra hív meg bennünket Jézus ezekkel a nagyon kemény szavakkal, mert ezek kemény szavak, de igaz szavak, hogy vegyük revízió alá az életünket, és vizsgáljuk meg azt, kedves testvérek, hogy férfinak és nőnek vajon vetélytársnak kell-e lennie, vagy pedig a szent kapcsolatban boldog szövetségesnek. Vegyük revízió alá a kapcsolatunkat, és vizsgáljuk meg azt, kedves testvérek, hogy férfinak és nőnek a szent kapcsolatban egynek és egynek kell-e lennie, két különálló félnek, vagy pedig Isten szeretetében egynek kell-e lennie. S ha a teremtéstől fogva úgy volt, hogy férfivá és asszonnyá teremtette Isten az ember, és úgy volt, hogy lesznek egy testé, és ragaszkodnak egymáshoz, akkor az lehet most is így, Isten segedelmével és Isten áldó szeretetével. Mert hogy legvégül, kedves testvérek, az is nyilvánvaló talán a számunkra, hogy miközben Jézus ezeket a szavakat mondja, folyamatosan és állandóan Istenhez utal bennünket, Istenhez hív meg bennünket, pontosan úgy, ahogy ezt a beszélgetést bekeretező két történet is mutatja, ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába, ha nem fogadjátok be a kisgyermekeket, nem találjátok meg az igazi, boldog, isteni életet. Fogadjátok be gyermekeiteket a boldog és szent házassági szövetségbe, őrizzétek és tartsátok meg őket, vezessétek őket Istenhez, Jézus hívó szava nyomán, és talán ti magatok is odaérkezvén megkapjátok a Szent Háromság Isten élő, boldog, megtartó szeretetét, házassági szövetségetekre is. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük a 474. dicséretet, imádkozzatok és buzgón kérjetek. 474. dicséretet énekeljük, az első versét, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük azt, hogy megállítottál bennünket most igéd által, és köszönjük, hogy szóltál mindannyiunkhoz, nagyszülőkhöz, szülőkhöz, gyermekekhez, mindannyiunkhoz, mert mindannyiunk családban növekedett fel, és családban él, és köszönjük, hogy most a te szavad megmutatta számunkra a boldog életnek a forrását, amely te benned van, és a megtartatásnak az erőit is, amelyek te nálad vannak. Megvalljuk neked töredelemmel, igen, látjuk és tudjuk, hogy a mi kemény szívűségünk az oka, hogyha a mi magunk családi élete is megromlott, megingott, recsegés ropog, válságban van, mert kemény a szívünk. De kérünk, mennyei atyánk, ne ítélj meg most bennünket ezért, hanem újítsd meg bennünk a te lelked által a szeretetet, újítsd meg bennünk lelked által az egymáshoz tartozás boldog tudatát, azt az erős és szilárd szövetséget, férfinak és nőnek szövetségét, amely a te Isten képűségedet fejezi ki és mutatja meg rajtunk. Bocsáss meg szívünk sok-sok sötét indulatát, amit hitvestársunk ellen éreztünk. Bocsáss meg hibás döntéseinket, vétkeinket, bűneinket. Bocsáss meg, ha törtük volna a házasságot, a boldog szövetséget, ha kiléptünk volna az igából, hogy a magunk útján járjunk, hanem inkább kérünk, vezess bennünket vissza, és gyógyíts meg bennünket. Mert ennek a boldog kapcsolatnak a gyógyulása is te benned van, és tőled kérjük ezt most, mennyei atyánk, sok-sok családra, ahol a mélyben küzdelmek, meghasonlások, megoldhatatlannak tűlő drámák mennek végbe, ő érettük is könyörgünk, gyógyító szeretetedet, irgalmadat, árasz ki ránk, mennyei atyánk. Könyörgünk, mennyei atyánk a betegekért, különösen azokért, akik egyedül magukba hordozzák betegségük terheit. Adj nekünk, Urunk, embert, állíts melléjük gyógyítót, őrizd meg életüket, gyógyítsd meg őket, és hozd őket vissza a közösségbe, hogy velük együtt magasztalhassuk a te örökké tartó irgalmasságodat. Könyörgünk, Urunk, a szomorkodókért, a gyászolókért. Vigasztald őket, mennyei atyánk, kötözd be szívük sebét, áld meg őket boldog ígéreteddel, állítsd eléb ők Jézus Krisztust, a feltámadottat, aki első szülött azok közül, akik elaludtak. Könyörgünk, Urunk, anyaszent egyházadért, a Krisztust megvallókért szerte ezen a világon, különösen azokért, akik a Krisztus nevéért üldöztetést, hátratételt szenvednek. Könyörgünk, Urunk, a mártír egyházakért, Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában, szerte a világon, mindazokért, akik boldog szívvel hirdetnék a te dicsőséges országodat, de nem tehetik. És ebbe belefoglalva könyörgünk magunkért itt, ebben a békés időben, hogy adj erőt nekünk, hogy ne legyünk restek, hanem mi is bátor szívvel hirdessük a te országodat, szolgáljuk nevednek dicsőségét, legyünk honfitársainknak épülésére és javára. Áld meg a mi egyházunkat is, mennyei atyánk, épüléssel, erővel, a józanságnak és szeretetnek lelkével. És legvégül, mennyei atyánk, elébéd visszük magunkat, akik ma itt lehettünk házadban, s könyörgünk, hogy a te igéd legyen bennünk áldott magvetéssé, hadd teremjük mi meg annak gyümölcsét hálás engedelmességben, neved dicsőségére, embertársaink javára. Kérünk Krisztusért, ami megváltó Urunkért, hallgass meg bennünket. Ámen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Mindenkit a mai Isten tiszteleten. A programok a szokás szerint zajlanak, néhány kivétellel, tehát ma a házi kör és a kisifi elmarad, mert lelkészünk Nagy Péter Kumlóra megy évfordulós ünnepségre, viszont 5 órakor a gimifit megtartjuk. Keddi babamama kör és bibliaóra is meg lesz, szerdán a 10 órát bibliaóra, illetve a 17:30-os női bibliaóra kerül megtartásra. Jövő vasárnap reményeink szerint meg lesz az összes alkalom, tehát úgy lehet készülni. A mai nap nevezetessége, hogy vendég igehirdetőnk van, szeretettel köszöntjük dr. Szabó István püspök urat, Budaegyvidéki lelkipásztort és kedves feleségét, akik ebben a diakóniai napon elvállalták, hogy eljönnek közénk a saját gyülekezetükből. Mint erről volt az igehirdetésben is, a persei pénzzel a Kelenvölgy Albertfalvi gyülekezet épületfelújítását támogatjuk, tehát ez a közös cél. Lelkészünk ma a Soroksáron prédikál, és ugye délutáni évfordulós ünnepség miatt maradnak el a délutáni alkalmak. Tegnap volt délután 4 órakor templomunkba Lukács Tímea és Luca Árpád házasságkötésének megáldása. Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak, és azoknak is, akik ebben a szép alkalomban részt vehettek. Az elmúlt héten kísértük ki utolsó útjára Máté Sándorné kis Ilonát életének 94. évében. Az igét a példabeszédek könyve 14. részből vettük. Az igaznak pedig halála idején is reménysége van. Végső búcsút vettünk Winter Istvánné Tarnócai Emmától, aki 74 évesen hunyt el. A vigasztalás üzenetét a 119. Zsoltár 25. verse alapján hirdettük. lelkem a korhoz tapad, elverincs meg ígéreted szerint. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívekre, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. Szeptember 27-én, tehát tegnap, este 6 órakor volt a Vivaldi emlékkoncert. Köszönjük Borsányi Mártonnak, a főszervezőnek a munkáját, és külön köszönetet mondunk azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik a zenészek jól tartásába segítettek, közreműködtek. Az október 4-i, tehát a jövő szombati templomtakarítást azt áttettük november 1-ére, mert fölmerült az, hogy nem lesz elég lomb még október 1-én, viszont november 1-ére, 4-ére remélhetőleg ez meg lesz. Viszont a zsoltáros istentisztelet a vesperát az előre eltervezett időpontba, tehát 6 órakor megtartjuk, várjuk a testvéreket erre a külön alkalomra. Előre jelezzük, hogy november 8-án délután 2-kor lesz a Biblia ismereti verseny, ami nem a gyerekeknek szól, hanem elsősorban a felnőtteknek, tehát kérjük, hogy kifele menet a ismertető papírkát, ami föl van sorolva, hogy milyen bibliai részekből lesz, az ki vigye el magával. Különösen nagy szeretettel ajánlom mindezt a presbiter testvérek figyelmébe. És továbbra is használaton kívüli ágyneműt kimosva és felnőtlenítve gyűjtünk a komlói fogyatékos emberek számára, akik ebből csíkokat vágnak és ipari szőnyegszövessel rongyszőnyegeket készítenek majd. Mai nap abból a szempontból is újdonság, illetve hogy tegnap avattuk föl a új mikrofonokat, amelyeket Pál Sándor testvérünknek köszönhetünk az ő adományának. És további örömteli napos hétvégét és hetet kívánok mindenkinek.
Kedves testvérek, befejezésül állásvétel előtt a 198. dicséretet énekeljük mindhárom versét.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek, most és minden időben. Ámen. Áldás, békesség Isten velünk.